készületlen. Vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
Több döntést is kiemelt Magyar Péter kormányfő a kormány eheti döntései közül a közösségi oldalán. Azt írta, a kabinet egyebek között arról határozott, hogy a jövő héten benyújtja a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. A miniszterelnök közölte, emellett a koronavírus járvány idején több száz milliárd forintért beszerzett lélegeztető gépek ügyének azonnali kivizsgálásáról is döntöttek. Hangsúlyozta, hogy eltörlik a jelenlegi pedagógus értékelési rendszert, átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működését. Magyar Péter úgy fogalmazott, megszüntetik a vizuális környezetszennyezést, jelentősen szigorítják a közterületeken és épületeken elhelyezhető plakátok szabályozását. Kitért rá, hogy a kabinet a pártfinanszírozási szabályokat és a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások behozatalának szabályozását is felülvizsgálja. Felhívja a figyelmet, hogy bizonyos területeken azonnali tiltást rendeltek el. Szintén felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, és átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését, zárta a felsorolást a kormányfő. A kormányülésen egyetértés volt abban, hogy érdemes felülvizsgálni a pártfinanszírozásra vonatkozó szabályokat, hogy azok valós adatokat tükrözzenek, és azt mutassák meg, hogy egy pártnak mekkora a társadalmi beágyazottsága, közölte Köböl Anita kormányszóvivő sajtótájékoztatón. Kiemelte, Magyar Péter miniszterelnök már korábban is beszélt arról, hogy a pártfinanszírozási szabályokat olyan irányba lenne érdemes módosítani, hogy a rendszer ösztönözze és jutalmazza, hogy a pártok saját támogatást gyűjtsenek. A korábbi honvédelmi vezetés időszakához kapcsolódóan a szaktárca több kiemelt jelentőségű ügyben folytat átfogó vizsgálatot, köztük a kézigránát baleset körülményeinek feltárása, a kecskeméti repülőtérről eltűnt MiG-29-es repülőgép alkatrészek és a csádi misszió ügyében is, közölte a kormányszóvivő sajtótájékoztatón. Magyar Éva azt mondta, a kormányszóvivői tájékoztatón belül egy új rovatot nyitnak, amelynek keretében beszámolnak a minisztériumokban, háttérintézményekben és állami szervezetekben zajló átvilágítások előrehaladásáról. Elsőként a Honvédelmi Minisztériumban zajló vizsgálatokról számolt be, amelyek Szalai Bobrovnicki Kristóf volt szakminiszter időszakát érintik. Átvette a Honvéd vezérkar főnöki beosztását Sándor Zsolt vezérezredes pénteken az Országházban. Az Országház kupola csarnokában a Honvéd vezérkar csapatzászlaját Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter adta át a beosztását átadó Böröndi Gábor vezérezredesnek, aki továbbadta azt Sándor Zsolt vezérezredesnek, a Honvéd vezérkar új főnökének, aki azt háromszor meglengette. Beszédében Ruszin Szendi Romulus kiemelte, az ünnepségen a magyar jogállamiság és a honvédelem folytonossága jelenik meg. Emlékeztetett rá, a csapatzászló átadása átvétele a magyar katonai hagyomány egyik legősibb és legnemesebb szertartása. Generációk adták egymásnak a jelképet. Ruszin Szendi Romulus kiemelte, Sándor Zsolt nem csak tisztséget vesz át, hanem történelmi felelősséget is. Mint mondta, olyan korszakban élünk, amikor a világ egyre bonyolultabbá válik a háborúk, fegyveres konfliktusok, geopolitikai feszültségek és új biztonsági kihívások miatt. Ez pedig formálja Magyarország és Európa jövőjét. Sándor Zsolt több mint három évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétra minden fokát, szolgált csapatnál, vezetett katonákat békében és műveleti környezetben, képviselte Magyarországot nemzetközi és NATO feladatokban, és minden beosztásban bizonyította felkészültségét, emberségét, vezetői kvalitásait. Végül az időjárásról. Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16 fok között alakul. Ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken lehet. Szombaton a csúcsérték 23 és 28 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Sok szeretettel köszöntöm ismét a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Auksz Eliza írónőt.
Köszönöm a meghívást.
Nem titok, hogy miért vagy itt. Amikor utoljára beszélgettünk, vagy mikor legutóbb nálunk jártál, akkor otthagytuk abba, hogy készül a második kötet az írósuliból. És bizony, azóta eltelt annyi idő, hogy ez meg is jelent.
Így van.
Ugye tudjuk, hogy nagyon sokan nagyon várták a folytatást, hiszen az első kötet olyan helyen ért véget, ami nagyon követelte, hogy következzen az újabb kötet.
Ó, igen, több ismerősöm is miután elolvasta az első kötetet, írt nekem, hogy nem lehet igaz, hogy így fejeztem be. Éreztem ott az indulatokat, úgyhogy bocsánat.
De végül is ez most már megoldódott, hiszen bárki a kezébe veheti és folytathatja tovább a történetet.
Így van, minden ugyanott folytatódik, ahol az első félben maradt.
Hogy egy kicsit emlékeztessük a hallgatókat, egy pár gondolatot mondasz magáról az univerzumról, ahol ez játszódik.
Igen, a történet onnan indul, még az első kötetben, hogy Magyarországon vagyunk, Budapesten, és a főszereplők tini lányok, akik egyszer csak egy különös világba csöppennek, ahol kiderül, hogy varázserejű írók élnek, és ők is ezekbe a közösségekbe kell, hogy becsatlakozzanak az íróiskolába, az írók világába, illetve hát ott is a klikkekbe, a fiatalok közösségébe. Nem olyan egyszerű ez, mint ami ennek látszik, ugyanis vannak gonosz szándékú írók is, akik szerint nem szabadna mindenkinek könyvet adni a kezébe, és nem mindenkiből lehetne író. Kicsit ilyen szegregáció elméleten alapul az ő filozófiájuk, és ezt nem is rejtik véka alá. Különböző tiltott szavakkal próbálnak felé kerekedni a rendszernek, és hát emiatt veszélyes is ez a világ, ahova becsöppennek a főszereplők, és azáltal az olvasók is.
Ami nekem nagyon tetszett, ezt lehet, hogy a múltkor is mondtam, hogy nagyon lekerekített, nagyon jó kitalált az egész világ. És mivel, hogy írókról beszélünk, és írósuliról, ugye a nevek minden helyszínnek a neve úgy van kiválasztva, hogy ez kapcsolódjon a könyvekhez, a könyvtárhoz, az íráshoz, mindenhez. És ugye ezt is azt hiszem, hogy meg is beszéltük a múltkor, de én ezt most is nagyon ki akarom emelni, hogy emiatt egy pluszt mindenképpen ad még abból a szempontból is, hogy ismeretterjesztést is viszel bele így.
Igen, ez is volt a célom. Nekem a magyar és könyvtárszakos tapasztalataim, jegyzeteim segítettek konkrétan, hogy így fel tudjam építeni ezt a világot olyan kávézóval, olyan boltokkal, olyan tantárgyakkal az írósuliban, amik valós könyvtártudományi és irodalomtudományi szakszövegekből épülnek fel, és mindez nagyon viccesen hangozhat, hogyha olyanok olvassák, akik egyébként nem tudják a jelentését, de hogyha bárki szeretne, akkor utána nézhet. Tehát azok is élvezhetik a történetet, akiknek gőzük sincs erről a szakról igazából.
Ugyanakkor viszont el tudnak indulni egy úton, és akkor fejleszthetik a tudásukat. És azért is tetszett, mert nekem ez a fajta ismeretterjesztés pont azt adja, ami az iskolai oktatásból olyan sokszor hiányzik. Tehát, hogy színesen megfogni olyan dolgokat, amiket csak szárazon kapnak meg. Tehát amikor ott bemennek egy kávéházba, és ugye írókról elnevezett menük vannak, illetve ételek. Ha más nem, az úgy megragad a gyereknél, nem? És úgy könnyebben tud aztán talán kapcsolódni akár a szerzőhöz is.
Én azokat a visszajelzéseket kaptam nagyon gyakran, hogy mindenkinek az írók kávéháza, a Kúfi kávézó volt a kedvence, és egyébként a magyar szakos tapasztalataimból is tudom, hogy sokkal jobban szeretik az élmény központú, sztori központú tananyagokat a gyerekek. Lehet, hogy nem feltétlenül az lesz a kedvencük, hogy hú, hogyan kell leelemezni ezt a Petőfi verset, de hogy mi történt a magánéletében, vagy emberként ő milyen személy volt a leírások és a dokumentumok alapján, na azt megjegyzik.
Igen, és utána talán már könnyebben nyúlnak hozzá a versekhez is, mert tudnak kapcsolódni magához, az alkotóhoz.
Igen, sokkal személyesebb.
Volt az út a könyvtárban kötetbemutatód, itt Tegerben.
Így van. Nagyjából hasonlóan zajlott, mint az első kötet esetében. Nagyon hálás vagyok a Bródy Sándor könyvtárnak, mert az írósuli első és második részéhez is biztosították a helyszínt és a lehetőségeket, hogy itt tartsuk a bemutatót, és nagyon örülök, mert elég sokan eljöttek, és kíváncsiak voltak, és többen még ajándékot is hoztak, amire abszolút nem számítottam, de nagyon köszönöm. És úgy zajlott igazából mind a kettő bemutató, hogy volt egy beszélgetés, az első kötet esetében a szerkesztőmmel beszélgettünk a könyvről, a második kötet esetében pedig egy íróval, aki a kiadó vezetője, és egyébként NL Green-nál, Libor Erzsébettel beszélgettünk. Hát a második bemutató esetében már nehezebb volt, ott inkább személyesebb, íráshoz kapcsolódó általános kérdéseket kaptam, mert én nagyon könnyen spoilerezek, és még nem szabad elspoilereznem a második részt, úgyhogy most magamnak ezt feljegyeztem, hogy nem szabad, és csak olyat közvetítetek kifelé, akár social médián, akár itt a könyvbemutatón, ami még nem rontja el senkinek az olvasmány élményét, és ami még különleges volt a bemutatóban, és azt egyébként vissza is jelezték, hogy többen az én könyvbemutatómon vettek részt legelőször a Könyvek Városán, és azóta járnak el így többet a más írók bemutatójára is, mert egy nagyon jó élmény volt nekik, úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok, és ami különlegessége volt mind a két bemutatónak az, hogy nyeremények is kisorsolásra kerültek az olvasók részére. Itt a második bemutató esetében könyvek a kiadó egyik másik ifjúsági szerzőitől, Csoma Lőrinc Tamarától, illetve bögrék, amik így a bekuckózós élményhez adhatnak egy kis pluszt az olvasók számára. Az első rész esetében pedig mindenféle ilyen könyves ajándék, pennától kezdve könyves takaróig, könyvjelzők, mindenféle volt.
És hogy zajlott a nyeremény? Csak sorsoltatok, vagy válaszolni kellett kérdésekre?
Az első kötetnél ilyen is olyan is volt, volt tombola is, meg kérdések is voltak. A második résznél már csak tombola volt, tehát volt egy dobozka, amiből én kihúztam a számokat, és az olvasók közül, akik jelen voltak a bemutatón, valakinek pont ugyanolyan száma volt, és ő lett a szerencsés kiválasztott. És a fő nyeremény pedig a libri utalványok voltak, amik szintén így az olvasóvá válásban segíthetnek, meg hát lehetőséget adnak arra, hogy még több féle könyvvel az ember tudjon megismerkedni, úgyhogy hát azért esetleg én is örültem volna, hogyha bekerülök a dobozba, de nyilván én is nagyon örültem azoknak az olvasóknak, akik megnyerték ezeket.
Te is szeretél olvasni, igaz, gyerekkorodban?
Igen, nagyon sok mindent szerettem olvasni. Nagyon szerettem azt, amikor a szüleim felolvastak nekem gyerekként meséket. Volt egy orosz meseregény, nem tudom a címét, de piros volt a borítója, azt is nagyon szerettem. Amivel meggyűlt a bajom, az nehéz beismerni, így magyar tanárként, de a kötelezők voltak. Volt, amit nagyon szerettem, Kincskereső, Pál utcai, nagyon-nagyon szerettem, de azért az az aranyember meg a kőszívű nehezen csúszott.
Hát igen, de hogyha valaki belelapozott hánynak a kötetébe, a Kik vagytok tibe, ott azért ő is leírja, hogy jókai van, neki is volt a gondjai annak idején, tehát szerintem ez lehet, hogy ilyen általános is egy kicsit. A másik dolog, ugye úgy terveztük ezt a műsort, hogy a második felébe, amiről még eddig nem beszéltünk, hogy a regények mellett novellákat is írsz. És ugye ezt már amikor először nálunk jártál, akkor beszéltük, hogy szeretnék majd novellákat bemutatni tőled itt a rádióba, és ugye erre most kerül sor. A novellák és a regényeid között ugye az alapvető különbség, hogy az egyik az fantasy, a másik az pedig abszolút a valósághoz kötött. És ráadásul nagyon erős, nagyon kemény témákkal foglalkozó benne.
Így van. Én hangulat egyperceseknek szeretem nevezni őket. Írtam egy-kettő hosszabb novellát is, de én nagyon szeretem azokat, amiket így két oldalba bele lehet sűríteni, és ütnek valami nagyon csattanósat, akár a végén, akár az egésznek van egy ilyen nyomasztó hangulata. Nem tudom, miért tartom ezeket annyira érdekesnek, de valahogy sokkal jobban tudom a szavakat is a helyükre tenni, amikor csak egy ilyen rövid terjedelem áll a rendelkezésre. Megvan az a nyomás, hogy itt kevés alatt kell sokat adni, és nincs lehetőség arra, hogy én sztorizgassak, túlírgassak benne dolgokat. Nekem a legelső megjelent novellám az Aranymosás irodalmi magazinban jelent meg, és ott pont az önszeretet, a saját testünk, személyünk szeretete volt az, ami kihangsúlyozódott, és nagyon szeretem megmutatni úgy a szeretetet, hogy annak a hiányára helyezem a hangsúlyt. Tehát abban a novellában a főszereplő abszolút nem szereti a saját testét, testképzavara van gyakorlatilag, azt képzeli magáról, hogy ő kövér, miközben pont, hogy az ellentéte a helyzet. Ugyanígy a gyász esetében is nekem a kedvenc témám egyébként, szintén nem tudom, hogy miért, de valahogy a hiánnyal nagyon jól meg lehet mutatni azt, hogy egyébként ami fikciós térben esetleg hiányként lép fel, az sokaknak a valóságban is ugyanígy van. De hogy ebben a helyzetben, hogyha látjuk azt, hogy egy novellában akár, vagy egy regényben mi az, amit a főszereplőnek esetleg lehetne tenni, vagy gondolni, hogy jobb legyen, az sokkal könnyebb átültetni valóságban, mint hogyha valaki direktben megmondja egy gyászolónak, hogy lásd már a pozitív oldalát, hogyan, minek, ugye?
Igen, így van, és itt még valóban, hogyha elolvas egy-egy ilyen történetet, ahhoz könnyebb kapcsolódni, segít neki a feldolgozásban adott esetben. Amit említettél, az aki esinek közé szorult, az is el fog hangzani majd a beszélgetés után a műsor második részében.
Ó, nagyon kíváncsi vagyok.
A novellákkal kapcsolatban egyébként van-e terved? Ugye regényed már sok megjelent. A novellákat tervezed-e, hogy összefűzöd egy kötetbe esetleg?
Mivel nagyon változatos helyen jelentek meg a novellák, egyébként pont a múlt héten is jelent meg egy írásom, mondjuk az vers, nem novella, de jön majd a nyáron még egy novella. Az egy ilyen tematikus afrikai pályázatra készült az író Cimborák által, abból lehet, hogy lesz majd nagyobb projekt is, még az kérdéses, minden esetre közé lesz téve a novella. Olyat terveztem, hogy egy saját novellás kötetet írok majd, de oda már csak újabb írásokkal, tehát nem a régiekkel. Ennek egyrészt ugye az oka, hogy nagyon változatos helyen jelentek meg, és a jogok ugye nyilván az adott helynél vannak sok esetben. mint egyetlen közlési lehetőség. Illetve a másik, hogy én nagyon régóta novellázok már. 2018-ban jelent meg azt hiszem a legelső novellám az Aranymosáson, és ezek először írógyakorlatnak indultak, tehát én nem terveztem felcsapni sose novellaírónak, nem is éreztem magam sose kompetensnek ebben a témában, aztán megszerettem. Viszont nagyon sokat változtam az évek során, már majdnem 10 év eltelt, és több novellám olyan témát dolgoz fel, vagy olyan aspektusból, amikhez már így utólag keresztényként nem tudok kapcsolódni, úgyhogy szerintem ezt így is töltöttem fel a gyűjteményes listába, ahova feltöltöttem a Wattpad oldalra egyben a novelláimat, amiket lehetett, hogy egy bizonyos időszaktól egy bizonyos időszakig íródott novellák, tehát mondhatni egy ciklus. De az a ciklus az... már igazából a múlté. Tehát elérhető, olvasható, de már nem teljesen az a szellemisége azoknak az írásoknak, amiket jelenleg képviselek.
Mi változott? Hogy érzed?
A szeretetről alkotott fogalom sokat változott számomra, azáltal, hogy megismertem Isten szeretetét, azáltal mondhatni azt a hiányt sikerült betölteni bennem, amiről korábban írtam, és nagyon sok esetben teljesen más, vagy sokszor torz kép alakult ki bennem azelőtt, hogy mit gondolok, hogyan kellene szeretni, és hogyan tud szeretni az ember, de most már erről egy teljesen más felfogásom van, ugye, mint a Biblia alakít ki folyamatosan, és az újabb novelláimat, ugye a megtérésem óta írt novelláimat már e szerint igyekszem írni.
Azért az érdekes lehet ilyenkor, hogyha visszatekintesz a régiekre, és azon is látod a változást, nem csak érzed magadban, ugye, ahogy haladsz előre az utadon.
Igen, nekem az is nagyon érdekes volt mindig, ahogy a költőknek a bizonyos ciklusait végig lehetett követni. Soha nem gondoltam volna, hogy nekem is lesz ilyen.
És most, hogy költőket említettél, ez előbb ugye elhangzott egy mondat, amiben azt mondtad, hogy verssel is jelent meg, ami egy teljesen másik oldal, hiszen eddig csak prózát.
Igen, soha nem gondoltam magam versírónak, továbbra sem gondolom magam annak. Eddig azt hiszem 2 olyan vers jelent meg tőlem, amire tényleg azt tudom mondani, hogy erre büszke vagyok, ezek szerintem nagyon jól sikerültek, magamhoz képest természetesen, mind a 2 kortárs hangon antológiában. Az egyik a Covid időszakot dolgozza fel, hogy milyen hangok lehetnek esetleg, amiket így a Covid során bezárva az ember már nem tapasztalhat a külvilágból, vagy idegennek tűnik számára, vagy vágyódik utána. Úgyhogy itt a hang és különféle érzékszervek vetületével játszottam. Ez a második pedig, ennek az a címe, ami múlt héten jelent meg, de én akkor vettem át a tisztelet példányomat. Ez a postmodern poéta, egy kicsit a 21. századi művészek, írók, költők helyzetét mutatja be a social media világában. Ugye lehet valami poszt, de az még attól nem postmodern, és hogy akkor most a marketinge a lényeg, hogy jöjjenek a lájkok, vagy sokan vegyék meg a könyveket, vagy pedig az alkotás és az értékálló mű a lényeg. Úgyhogy erről szól igazából ez a vers.
Abszolút kortárs probléma minden téren, a művészetekben különösen.
Részt veszel-e most majd valahol író-olvasó találkozón? Találkozhatnak-e veled valahol az olvasóid?
Ó, igen, a könyvhéten kint leszek Budapesten, június 12-én az Álomgyár kiadó 6-os pavilonjánál. Eleven kiadó szerzőivel fogunk közösen dedikálni, és 17-18 óra között lesz ez az alkalom. Pont a centerben egyébként a Vörösmarty téren Budapesten, úgyhogy el se lehet téveszteni, de komolyan én mindig eltévedek, és tavaly is ott dedikáltam, és tavaly nem tévedtem el, úgyhogy aki szeretne, azt szeretettel várom, készülök könyvjelzőkkel, matricákkal, és írósul is tollakkal is egyébként.
Köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk, és akkor a műsor második felében majd Babocsai Réka színművésznő olvassa fel a novelláidat.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, és akkor, ahogy a műsorban is ígértük, következzen most Aux Eliza egyik novellája, Babocsai Réka színművésznő előadásában.
Aux Eliza, aki a sínek közé szorult. Mesztelenül álltam a tükör előtt, kezemben egy szakadt, törött gerincű kosztolányi kötet. Se színű hajam a vállamra hullott, virsli ujjaim elfehérettek, ahogy szorítottam a könyvet. Csend honolt itthon, csak a saját szívverésemet hallottam és az óra ketyegését. Minden kattanás üzenet. Tik-tak, tik-tak. Dagadt disznó, dagadt disznó. Végig simítottam a derekamon. A bőrömet zsírosnak és sikamlósnak éreztem, mintha olajat locsoltak volna rá. Ráléptem a tükör elé rakott mérlegre. A mutató ugrálni kezdett. Az a lány a tükörben nem lehettem én. Én nem lehettem ilyen. Ez az egész csak egy rossz álom, és bármelyik pillanatban felébredhetek. Az óra ketyegett és ketyegett. Fellapoztam a Kosztolányi kötetet. Elolvastam az első verset, ami megakadt a szemem. Mint aki a sínek közé esett, és által érzi tűnő életét. Ha én esnék a sínek közé, biztos nem jönnék ki többé. A hájam szétfolyna a sínek között, és satuba zárna, hogy a vonat kényére kedvére játszadozhasson velem. Még zúgva kattog a forró kerék, cikázva lobban sok-sok ferdekép, és lát, ahogy nem látott sose még. A lábam reszketett, húsos combjaim egymásnak surlódtak, miközben az ítéletre vártam. Anyáik bármelyik pillanatban hazaérhetnek, addigra végeznem kell is visszatenni a mérleget, mintha hozzá se nyúltam volna, máskülönben ők is tudni akarják majd az eredményt. Nekem pedig elegem volt a szégyenkezésből. A látásom elhomályosult a könnyektől, de abban a pillanatban nem bántam. Legalább nem egy undorító hájpacni szemezett velem a tükörből, csak egy folt. Foltnak lenni jó, nem? A foltból még bármi lehet. Lehettem akármi. Mint aki a sínek közé esett, a végtelent, a távol életet búcsúztatom, mert messze mese lett, mint aki a sínek közé esett. Nem mertem a mérlegre nézni. Az előbb még tudni akartam a pontos súlyomat, de most elöntött a rettegés. Mi van, ha híztam? Ha örökké ilyen maradok, ha egyszer bekebelezem az egész világot, akkor én leszek a világ? A világ, ami megette az előtte levő világot? Miért nem engedtem a suli orvosnak, hogy ő mérjen meg? Sokkal hamarabb túlestünk volna rajta. Ráadásul így addig követelheti rajtam azt a rohadt adatot, amíg meg nem őszül. Kellett nekem kirohanni onnan. Mint aki a sínek közé esett, vad panoráma, rémes élvezet, sínek között és kerekek között. Az én rémes élvezetem a késő esti nasi volt. De azt valóban élveztem. Ha nem tudtam aludni, megtámadtam a hűtőt, és egészen addig zabáltam, amíg azt nem éreztem, hogy a szemhéjam elnehezül, és egy olyan világba húz le, ahol nem léteznek szorongások, csak a békés sötétség. Legrosszabbul mégis reggelente éreztem magam, amikor az este megevett étel mind kikívánkozott. A bús idő robog fejem fölött, és a halál távolba menny dörög. Egy percre megfogom, ami örök, lepkéket, álmot, rémest, édeset, mint aki a sínek közé esett. Mély levegőt vettem, és megnéztem a mérleget. 46. Francba. A múlt hónapban még csak 42 volt. Fogtam a Kosztolányi kötetet, és belevágtam a tükörbe. A tükörénem darabokra tört. Valahol én is.
Aux Eliza novelláját a Babócsai Réka színművésznő olvasta fel. Kedves hallgatóink, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Közelkép című műsorunk végéhez értünk. Elköszön önöktől a mai adás szerkesztője, Somosvári Eszter Anna. További kellemes rádiózást kívánok! Thank you.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Lícaumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A narcisztikus személyiségzavarhoz hasonlóan a pszichopata és a szociopata fogalmakat is gyakran összekeverik és félreértik. A Pszichopercek podcast legújabb adásában Tamás Virág és dr. Csordás Georgina pszichológus igyekszik megcáfolni a témában terjedő dezinformációkat, körüljárni a kórkép kialakulását, tüneteit, valamint az adásban szó esik a betegség reprezentálásáról különböző filmes alkotásokban. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Lícaumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Megnyílt a túlélők fotókiállítás a Tittel Pál könyvtárban, ahol az érdeklődők 27 portrét tekinthettek meg olyan nőkről, akik túlélték a méhnyakrákot. Az eseményt az Egri Májva Virágpont vezetője pásztor Édu nyitotta meg, aki úgy fogalmazott: a rák nem válogat, az emberi akarat viszont hihetetlen. A képeken nem csak a küzdelem nyomai látszanak, hanem a remény is. Végül a Tittel Pál könyvtár főigazgatója, Oszlánci Krisztina szólt a jelenlévőkhöz, aki Vörös Sándor a Teljesség című kötetéből idézte a 10 lépcső című művét. A megnyitót követően dr. Sáfrány Judit adjunktus, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus tartott előadást az érdeklődőknek, ahol hangsúlyozta a tudatos jelenlét fontosságát, ami elsajátításához egy gyakorlatot is mutatott, ahol a jelenlévőknek elsőként a könyvtár eddig észre nem vett részleteire, beszűrődő zajokra, illatokra, ízekre, hőérzetre, végül pedig a különböző felületekre kellett összpontosítaniuk. Úgy fogalmazott: az érzékszerveinkkel tudjuk bekapcsolni a jelent. A kiállításon az érdeklődők 27 portrét tekinthettek meg, melyeken szerepeltek a túlélők nevei és életkorai. A legfiatalabb túlélő 18 éves, a legidősebb pedig 76. A bemutató reflektorfénybe helyezi azokat a bátor nőket, akik hatalmas erővel haladtak át a rákkezelés küzdelmes útján. A kiállítás június 20-ig látogatható, a Tittel Pál könyvtár nyitvatartás idejében. Kiválóságok az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen címmel tartottak konferenciát a Líceumban, amelyen az egyetemi kutatói ösztöndíjprogram részeként a 2025-26-os tanévre ösztöndíjat nyert hallgatók, doktorjelöltek, valamint fiatal oktatók is kutatók mutatták be kutatási témáikat és eddig elért eredményeiket. A résztvevőket dr. Juhász Tibor, az egyetem tudományos rektor helyettese köszöntötte, hangsúlyozva, hogy a konferencia a kutatói lét örömteli mozzanata, amikor lehetőség van megmutatni az eredményeket, vitatkozni, eszmét cserélni. Ezután dr. Bújtor László, a természetföldrajzi és geoinformatikai tanszék egyetemi docensének plenáris előadása következett, majd a konferencia több szekcióban folytatódott, többek között irodalmi, történelmi, pszichológiai, művészeti és természettudományos témákkal. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Ünnepélyes keretek között mutatták be a Tehetségútlevél a felsőoktatásba, tudományról diákoknak kíváncsiságból program részeként megjelenő kötetet a Líceum kápolnájában. Az évelején mintegy 200 középiskolás diák és közel 60 köznevelésben dolgozó tehetséggondozó pedagógus vett részt az Eker-Omaszak kollégium által szervezett konferencián 19 szekcióban. Ezekből az előadásokból készült a tehetségfüzet, amely mostanra könyvé növekedett, hiszen az idei kötet 513 oldalas. A tehetségfüzetet Pacsuta István adjunktus, a Tehetségútlevél a felsőoktatásba, tudományról diákoknak kíváncsiságból program szakmai bizottságának tagja mutatta be. Úgy fogalmazott: ez a könyv sokak közös gyermeke. Egy sok, apró részletből összeálló mozaik, melyből kirajzolódik, hogy a fiatalok érzékenyek a társadalmi problémákra, innovatívak, miközben őrzik az értékeket is. Ezt követően a tehetségfüzetben publikáló diákoknak és felkészítő tanáraiknak adtak át egy-egy saját kötetet és oklevelet.
Lícaumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Én magamat mondhatjuk tájékozottnak érzem egyébként ilyen pszichológiai témákban, viszont számomra sem teljesen tiszta, hogy mi a különbség a pszichopata és a szociopata fogalmak között, mit jelent az egyik és másik.
Az érdekes, hogy ha csak az internetet nézzük, akkor ezek a kifejezések ezek nagyon össze-vissza szerepelnek, illetve nagyon sokszor pszichológusok körében, vagy pszichológusok által írt laikusoknak szóló tartalmakban sem teljesen korrektek ezek a kifejezések, és én is most jelen adásban úgy beszélek róla, hogy nem vagyok klinikai szakpszichológus, tehát nekem sem szakterületem maga ez a két jelenség. Egyébként magában a DSM-ben erről már volt szó az előző adásban, tehát ebben a diagnosztikai kritériumokat felállító rendszerben igazából nem létezik olyan, hogy pszichopátia, illetve hogy szociopátia. Ott olyan van, hogy antiszociális személyiségzavar. Ez egyébként egy csoportban sorolandó a narcizmussal, például amiről már beszélgettünk az előzőekben, és hogy ott különböző tüneteket állapítanak meg, de maga az antiszociális személyiségzavar az sem egyenértékű azzal, amit mi egyébként pszichopátiának hívunk, illetve hát nagyon sok elmélet foglalkozik ezzel. Most egy kicsit beszélnék arról, hogy mi ez az antiszociális személyiségzavar, mert egyébként én úgy gondolom, hogy bár ez nem jelen adásnak a fő fókusza, de ez is sokszor nagyon tévesen terjed így.
Abszolút.
Köztudatban, mert ugye mindenki mondja, hogy antiszoc vagyok, és ugye, vagy hát legalábbis az én generációmban arra mondták azt, hogy antiszoc vagy antiszociális, aki csak otthon egész nap és nem jár társaságba. Most ez nem azt jelenti, tehát az antiszociális személyiségzavar az pont nem ez. Az, amit előbb mondtam, az esetleg ilyen szociálisan szorongó, mondjuk esetleg.
Vagy egy introvertáltabb személy.
Igen. És hogy ugye maga az antiszociális személyiségzavar az pont nem ez. Tehát úgy antiszociális, hogy igazából pont a társadalom által elvárt ilyen társas kapcsolatokra vonatkozó normákat nem tartja be. Ennek vannak egyébként tünetei, ilyenek, mint a sértő viselkedés, tehát hogy másokat megsérti a jogait, nem tartja tiszteletben mondjuk másoknak a tulajdonát, az impulzivitás, hogy hirtelen cselekszik, felelősségvállalás hiánya, bűnbánat hiánya, manipuláció, megbízhatatlanság, tehát hogy ilyenek vannak az antiszociális személyiségzavarban, és nagyon fontos az, hogy ezek ahhoz, hogy ez megállapításra kerüljön, 15 éves kor előtt már ezeknek látszódnia kell. Tehát, hogy már serdülőkor, hát kicsit előbb kezdődik a serdülőkor, de hogy már 15 éves kor előtt ezek a tünetek megjelennek. Tehát, hogy azért fontos ez, mert például ez a gátlástalanság vagy az impulzivitás, ezek mind egyébként ilyen úgynevezett prefrontális funkciókhoz köthetők, tehát hogy ami például felelős a figyelemért, érzelem szabályozásért, tehát hogy ezzel van valami probléma. Na most, amit milyen pszichopatáknak vagy szociopatáknak hívunk személyeket, vagy így mint fogalmat, amiket ismerünk, azokat elvileg ugye ebbe az antiszociális személyiségzavarba tartoznak. Viszont nem mindenki, aki antiszociális személyiségzavaros, ilyen úgynevezett pszichopata vagy szociopata. Például voltak erre kutatások még az USA-ban, hogy a börtönökben az embereknek a legnagyobb része az ilyen antiszociális személyiségzavarban szenved, hiszen hát ők azok, akik ugye a bűnelkövetők, és a börtönpopulációnak viszonylag kis része az, aki pszichopata vagy szociopata. Most akkor ugye kérdés az, hogy akkor mégis mi ez a fogalom, mert egyébként használjuk meg, hogy értjük, hogy az, hogy valaki nem felel meg a társadalom szabályainak, az még nem azt jelenti. És ugye általában, ami a köztudatban terjed, az az, hogy nincsenek érzelmeik, nincsen empátiájuk, és akkor nagyon sok ilyen sorozat van, film, amiben ugye megjelennek ilyen karakterek. És vannak erre vonatkozó elméletek, amik megkülönböztetnek elsődleges, illetve másodlagos pszichopátiát. És talán ez a felosztás az, ami a legközelebb van ehhez a két fogalomhoz. Az ilyen úgynevezett idiopátiás pszichopátia, ez az elsődleges, ez az, aki így született. Tehát, hogy nincsenek meg azok a agyi funkciók, mármint, hogy amik például az empátiáért felelősek, és ők nem is tudnak empatikusak lenni, tehát fizikailag képtelenek rá, és ez az úgynevezett másodlagos pszichopátia az, amit mi nagyon sokszor szociopátiának hívunk, amit a környezet okoz. Mondjuk egy olyan bánásmód, hogy bántalmazza a szülő, vagy elhanyagolják, és akkor vagy vannak olyan elméletek, amik például a traumával kapcsolatosak, tehát hogy valami történt vele. Például van a Dexter című sorozat, amiben pont ez van, hogy ugye kiderül a végén, hogy hát ez most spoiler, de hogy ugye van egy ilyen trauma a hátterében, és hogy én úgy gondolom, hogy ez a felosztás, és nagyon sok elmélet van, ami ezt az elsődleges, másodlagos felosztást használja, és én úgy gondolom, hogy ez az, ami igazából ez a pszichopátia, ami a született, és már ugye ez mindig is így volt, és ugye nem is lehet nagyon változtatni rajta, és ugye a másodlagos, a szociopátia, hát legalábbis ez van hozzá a legközelebb ez a két fogalomhoz, ahol pedig ugye elérhető változás, mert a másodlagos pszichopátiánál képesek valamilyen szintű bűntudatra, illetve ugyanúgy ezeknek a komplexebb érzelmekre is, viszont nem olyan mértékben. És ugye, hogyha a terápiát nézzük, akkor azt mondják sokan, hogy teoretikus alapon pont ennek a másodlagos pszichopátiának jobb a terápiája, mert hogy ugye, hogyha kezeljük ezt a trauma, stb. Egyebeket, akkor csökkenthetjük a kockázatát a kriminalizációnak, tehát hogy valamilyet elkövetnek, ami miatt például börtönbe kerülnek.
Nagyon érdekes egyébként, hogy ezt mondod, mert laikusként találkozni ezekkel a fogalmakkal, leginkább úgy tudnám ezt így definiálni, hogy a pszichopata az tényleg kicsit, mint a narcisztikus, így nagy rajongásnak a tárgya, kedvelik az emberek, abszolút nem gondolnák róla, és közben meg brutális dolgokat tesz. Még mondjuk sok helyen a szociopátiát úgy írják le, hogy nem nagyon tart társas kapcsolatokat, nem nagyon tud szocializálódni, és nagy gyükitérései vannak, tehát hogy így a kettő az hasonló, mégis a pszichopatát sokkal jobban kedvelik.
Igen, meg ugye,
ezt láttam.
Meg ugye nem mindegy az, hogy az intelligencia az nem egyenesen arányos ezzel, tehát hogy a pszichopátia az megjelenhet magas intelligencia mellett, és ugye, hogyha valakinek, most hívjuk pszichopátiának ugye a továbbiakban, hogy így egyszerűbb legyen róla beszélni, de hogy ha valakinél ugye ez megjelenik is születéstől kezdve, hogyha jól tud alkalmazkodni a környezetéhez, és akkor jönnek benne, vannak ilyen egyéb fogalmak, mint például a machiavellizmus, ami egy ilyen kifejezetten egy olyan személyiségtípust jelent, hogyha valaki hajlamos arra, hogy manipuláljon többieket, és hogyha ugye megvan ez, hogy jól tud alkalmazkodni, akkor ugye ő egy idézőjebb egy sikeres pszichopata, akkor a környezet és szerintem nem veszi észre, és ez az, ami esetleg ilyen rajongás tárgya lehet, míg hogyha pedig alacsonyabb az intelligencia, vagy nem tud úgy a környezetéhez alkalmazkodni, és ugye ez is nem mindegy, hogy hol szocializálódik, akkor van ugye az, hogy ugye börtönbe kerül. És igazából nagyon sokan azt mondják, hogy vannak olyan szakemberek, akik azt mondják, hogy ez a különbség a kettő között, hogy valakit elkapnak, valakit nem. És akkor, hogy igazából van mindenféle ember mindenféle helyen.
Nem akarok még rátérni az adás azon részére, ahol pozitív és negatív média reprezentációkat hozunk, viszont, hogyha kimondod, hogy pszichopata, nekem Charles Manson az első ember, aki eszembe jut, és mondjuk rá is abszolút illik ez, hogy imádták a nők. Bele voltak szerelmesedve, rendesen háreme volt, és tényleg imádták, szerették, kedvelték, ő pedig nagyon-nagyon ügyesen manipulálta őket, és többször is mondjuk gyilkosságra is rávette őket.
Igen, őt egyébként ilyen szekta vezérnek is szokták mondani, mert igazából ő neki nem csak ez a sorozatgyilkossága vagy volt, ami érdekes, hanem az, hogy egy ilyen vallásos szinten imádták őt az emberek. És egyébként erre vannak dokumentumfilmek, van a Netflixen is egy ilyen dokumentumfilm, ami kifejezetten ilyen szektákról szól, és ott a Charles Mansonnak a, hát hívjuk szektának, dolgait is beszélik, és ott például látszik az, hogy mennyire tudatosan építette ezt fel. De hogy általában ezeknél a személyiségzavaroknál mindig már gyermekkorban is látszik az, hogy valami egy kicsit máshogyan működik. Ugye vannak ezek a tipikus példák, hogy állatokat kínoznak, stb. És ugye pont azért, mert hogy nincs meg az, ami ugye más, mondjuk az, hogy normális fejlődésű gyermekben megvan, hogy ugye van egyfajta olyan, hogy akkor nem bántani a másikat, vagy hogy az, hogyha például valakit, ha valaki bánt, akkor ugye maga nem állatok, de embereknél, és hogy valaki elsírja magát, az ugye letiltja az agressziót. Ugye ezért nagyon, nagyon veszélyes az online bántalmazás, mert ugye nem látjuk a másik szemét, hogy ő hogy reagál, és ugye ezért tud nagyon durvább lenni, mert hogy nincsen ez, ami letiltsa az agressziót.
Ebbe soha nem gondoltam így bele.
Hát persze, mert beszólsz valakinek online, akkor ugye nem látod, hogy reagál, hogyha szóban szólsz be, akkor látod, hogy megbántódik, elsírja magát, és általában az emberek nagy része akkor abba hagyja. De online nem hagyja abba, sőt csatlakozik hozzá egy csomó ember. És ugye, hogyha nincsen meg ezek a dolgok, akkor ugye ez sokkal nagyobb mértékben meg tud jelenni. Ja.
És mondjuk, hogyha egy szülő észleli ezeket a negatív jeleket és az empátiának a hiányát így a gyereknél, akkor egyébként ezt a folyamatot ezt így meg tudja állítani, vagy hogyha vele született, tehát az első stádiumú, remélem jól mondom.
Hát, hogy elsődleges. Hát az a nehéz benne, hogy ugye az, hogy nincsen a gyereknek empátiája, most az empátia az tanult. Ez nagyon fontos, tehát nem úgy van, hogy megszületünk és empatikusak vagyunk. Az empátia az onnan jön, hogy amikor ott vagyunk kicsi gyerekként, és 2 évesen nyúlsz a macska farkához, meghúzod, mert mit csinálsz két évesen, és akkor a anyukád azt mondja neked, hogy de fáj a cicának, hogyha azt meghúzod, meg hogy ne üsd meg a testvéredet a kislapáttal a homokozóba, mert elvette a kis, egyértelmű, hogy elveszi a tesód a kislapátot, ugye, kinek van testvére, azt tudja, és hogy azt mondja, hogy de ne üsd meg, mert hogy fáj neki, vagy hogy látod, szomorú lett a kislány, mert nem tudom én, a macia leesett a földre. Tehát, hogy ez innen indul, és hogy a szülőknek nagyon nagy szerepe van abban, hogy ki mennyire empatikus. És ugye ezért is van sokszor az, hogy mondanak ilyeneket, és ez most megint egy másik téma, de ugye van néha a társadalomban ilyen, hogy az egyke gyerekek, azok ilyenek, olyan, hát azért, mert hogy nincsen más, akivel osztozzon, mert hogy ő egyedül nő fel gyerekként, és hogy most nem azt mondom, hogy ez így van, de hogy ugye vannak ilyen képzetek a társadalomban.
Jó, mert magamra vagy, is veszem akkor.
Hát hajrá. De hogy azért lehet más, ugye, mert nem mindegy, hogy ha testvér ott van, akkor ahhoz muszáj valamilyen szinten alkalmazkodnod, ha nincs ott, akkor a szülők nevelése a kérdés, hogy ők mennyire tanítják meg ezeket a dolgokat. És az empátia az így jön, hogy ezekből a pici mozzanatokból. Na most az, hogyha látod egy gyereken, hogy nem empatikus, ebben most megint az a nehéz, hogy ugye a családi kontextus, hogy egyébként ugyanúgy nevelted, mint a másikat, mi történik, de ugye nagyon sok minden lehet mögötte, mert például az autizmusnak is vannak olyan jelei, ugye, hogy ezek a szociális készségeknek a hiánya abszolút, meg nem érdeklődnek más gyerekek iránt, a tárgyak érdekli őket jobban. Tehát ugye ez mindig kontextusban az érdekes, illetve hát lehet az is, hogy valakit meg úgy nevelnek pont, hogy őt nem igazán vannak keretek, és akkor lehet, hogy pont azért lesz ilyen viselkedése, mert hogy a nevelésből adódik ez. Szóval, hogy a szülők azok, hogyha valami fura van a gyerekkel, akkor el kell vinni szakemberhez, és ő meg fogja mondani. Na most az a nehézség, hogy személyiségzavart nem lehet gyerekkorban diagnosztizálni, tehát egy 18 éven alattira nem lehet rámondani, hogy antiszociális személyiségzavaros, vagy mondjuk az, hogy pszichopata. Hát most így nem mondanak senki arcába ilyet szakemberek, de hogy ezt így nem lehet megállapítani. Viszont általában az van ezekkel a tünetekkel, hogy azért látszik már gyermekkorban is, még akkor is, hogyha nem lehet hivatalosan úgy diagnosztizálni, és ez ugye ez az idiopátiás pszichopátia, ahol ez mondjuk így megjelenhet. Ugye a másodiknál, vagy a másodlagosnál ugye ott meg az van, hogy valami a családban nincs rendben, tehát hogy ott a szülő nem fogja elvinni.
De mondjuk olyan eshetőség van, hogy valaki ezt így örökletesen, tehát így születik, viszont olyan környezetbe kerül be, ami meg nagyon pozitív hatással van rá, és mondjuk nagyon próbálják neki megtanítani az empátiát, akkor ez így fordítható, vagy ennél az esetnél ez abszolút nem átment?
Hát ugye alapvetően a kutatások, az a nehézség, hogy ez az elsődleges, másodlagos elkülönítése nem feltétlenül vannak empirikus bizonyítékok, tehát hogy azért nem is került be a DSM-be még úgy, mint külön személyiségzavar, mert nagyon nehéz kutatni, hogy mi volt előbb, miért alakult ki úgy, ugye hát hogy lehet kutatni ilyet, például azt, hogy trauma okozza a szociopátiát, hát úgy lehet, hogyha megkérdezzük az ember, de ott megint van egy csomó torzítás, tehát hogy minden, amit mondunk erről, semmi sem olyan, hogy le van írva és tuti így van, mert hogy nagyon nehéz ennek a kutatása. Tehát, hogyha elfogadjuk ezt a csoportosítást, és a legtöbb elméletnek egyébként ez az alapja, ez az elsődleges, másodlagos, hogyha elfogadjuk ezt, hogy ő így született, akkor ez nem fog változni, viszont maga a viselkedésben megtanulja azt, hogy a társadalomhoz hogy tud alkalmazkodni. De mindenki így működik. Ugye a szocializáció során megtanulja azt, hogy milyen normák vannak, iratlan szabályok, milyen írott szabályok, és ugye ehhez ő alkalmazkodik. Na most az, hogyha valaki mondjuk nem érez bűntudatot, akkor ugye az van, hogy lehet, hogy hamarabb csinál olyan dolgokat, amik ugye a másiknak rossz. És ugye feltéve, ha őt nem kapják el, lásd ugye ez a sikeres pszichopata, akkor ő ezeket fogja csinálni, mert hogy nem érti azt, hogy ezzel mi lenne a probléma, hiszen ő elérte azt, amit szeretne. De ez nem csak a pszichopátia, tehát hogy vannak olyan emberek, akik egyébként is úgy hajlamosak arra, hogy manipuláljanak mondjuk másokat. Mondjuk akár narcisztikusok is, de hogy csak mint személyiségjegy is megjelenhet. Tehát, hogy ha elfogadjuk ezt a megkülönböztetést, akkor nem fog változni az, aki így született.
Már itt szegről végről említettük a sorozatgyilkosokat. Most itt arra lennék kíváncsi, hogy mondhat, hogy annak, aki sorozatgyilkosságokat követel, biztos, hogy van valamiféle mentális problémája. Szerinted egyébként hány százalék a sorozatgyilkosságot elkövetőknek pszichopata, vagy mennyire jellemző ez, és mennyire jellemző más személyiségzavar?
Fú, hát az a helyzet, hogy nekem ez egyrészt ugye nem a szakterületem, tehát hogy amit én mondok, az is olyan, hogy pszichológus vagyok, de mivel nem vagyok kriminálpszichológus, nem ez a szakterületem, azért nem lehet azt mondani, hogy én is, tehát nem vagyok tévedhetetlen. Ilyen számot abszolút nem tudnék mondani, de azért, hogyha azt nézzük, hogy ugye hogyan definiáljuk azt, hogyha valaki sorozatgyilkos, és lehet, hogy itt most van pár hallgató, aki kriminológus, és most felszisszen, mert hogyha azt mondjuk, hogy az, aki sorozatgyilkos, tehát hogy nem azért követel egy bűncselekményt, tehát nem egy eszköz maga a bűncselekmény, hanem ez egy, tehát hogy ez a célja maga a cselekménynek, hogy ugye ő ezt megtegye, ugye általában jellemző az, hogy ugye több embert, és illetve mindig van egy ilyen lecsillapodási fázis utána, és utána ugye újra elkövetik ezt a cselekményt, és ugye azt mondjuk, hogy őket definiáljuk annak, akkor azért azt tudom mondani, hogy azért én úgy gondolom, mint személyes véleményem, hogy azért a nagyobb a valószínűsége annak, hogy ők azért valamilyen, biztos, hogy valamilyen antiszociális személyiségzavarban szenvednek, mert tehát, ezt nem lehet erre más mondani, tehát hogy nem tudom elképzelni azt, hogy akár pszichológusként is azt a lehetőséget, hogy valakinek ne legyen valami ilyesmie.
De mondjuk, hogyha valaki mondjuk hirtelen felindulásból...
De az nem sorozatgyilkos.
És hát a ugye, sokszor hirtelen felindulásból.
Hát az más, mert az még mindig... Tehát elvileg sorozatgyilkosnak akkor hívunk valakit, hogyha ő azért öl, mert az okoz számára örömet. És egy kicsit úgy, mint egy függőség működik, aha, hogy mindig szüksége van rá, és ugye ezért sokkal hajlamosabbak arra, hogy idegenek legyenek az áldozatok. Míg általában a erőszakos bűncselekmények nagy részénél, gyilkosságok nagy részénél valaki olyan követi el, aki ismeri az áldozatot, és akkor, hogyha valaki sok dokumentumfilmet néz Netflixen, akkor igen, mindig a fértette.
Most igen.
Nem, de hogy nagyon sokszor valaki olyan, aki ismeri, és a sorozatgyilkosoknál, mivel ő nekik ez egy függőség, és csak az a célja, hogy elkövesse a cselekményt, ezért sokkal hajlamosabbak arra, hogy idegeneket is megtaláljanak. Illetve hát voltak olyan esetek is, ahol egyébként ilyen családos emberek voltak ők, mármint hogy az elkövetők. Tehát, hogy látszólag a társadalomban nagyon szépen beilleszkedtek, de ugye mellette ők ismeretlen másik embereket. Általában egyébként statisztikailag, ha jól tudom, inkább többen nőket.
Mint a John Wayne Gacy.
Igen.
Például.
Csak ilyen disclaimernek mondom, hogy attól, hogy a tévében nagyon felkapott téma, és nagyon sok embert érdekel, attól még nem jelenti azt, hogy minden második ember ilyen dolgokat követel. Tehát, hogy azért ennek társadalomban nagyon alacsony a megjelenési valószínűsége.
Most egyébként, ahogy ezt kimondtad, még mielőtt rátérnénk a következő kis témakörünkre, eszembe jutott, hogy volt régebben Facebookon, meg különböző ilyen közösségi oldalakon egy ilyen riogatás, hogy gondolj bele. Már biztos, hogy ült melletted egy pszichopata.
Igen, meg hogy már jött veled szembe. Jaj, tehát hogy igen. Ezek ilyen... Jó, de hát most nem mindegy az, hogy egy 30 ezeres városban élsz, vagy egy 2 milliós városban, vagy elmész New Yorkba, ahol meg még több ember van, tehát hogy most ebbe az a nehéz, hogy erre van is egy ilyen pszichológiai fogalom, ami pont arról, vagy egy ilyen jelenség, ami pont arról szól, hogy mivel ugye a médiában, hírekben ugye, hát ugye ezeket a kiugró eseményeket látjuk, ezért sokkal hajlamosabbak vagyunk azt hinni, hogy ez sokkal gyakoribb. Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy de akár mentális betegségekre is, hogy azt hinni az ember, hogy mindenki narcisztikus, mindenki pszichopata, mindenki nem tudom én milyen személyiségzavarban szenved, és akkor, hogyha nézünk statisztikákat, ilyen 2% meg ilyenek, tehát, hogy azért van ebben egy ilyen erős túlzás, mert persze, hogy azt fogják leadni dokumentumfilmbe, nem egy ilyen random kis tolvajt, hanem valaki olyat, aki több embernek érdekes lehet. És ugye általánosságban a társadalomban az megfigyelhető a médiában, hogy egyre változik az inger küszöb, és egyre brutálisabb dolgokat kell közvetíteni annak érdekében, hogy nagyon sok ember megnézze, vagy rákattintson mondjuk online.
Abszolút. És ha már média, és a média reprezentációja, hoztunk nektek egy pár filmes sorozatos alakot, akik pszichopaták, vagy annak akarnak tűnni. Ezeket a neveket, amiket én most itt hoztam, ezek megvannak neked is, ugye?
Hát úgy nagyjából igen.
Az Annie Wilkes a tortúrából, ahogy már említettük, ugye Hannibal Lecter a bárányok hallgatnakból, Annie Du a holtadiglamból, ez megvan neked, ezt ismered?
Nem.
Nem, na akkor majd nyomok egy ilyen rövid cselekményt, és a fűrészből a bácsi, akire rákerestem, és azt írta, hogy fűrész, de mondom, nem készítelek ki, hogy odaírom, hogy fűrész. Úgyhogy inkább...
Fűrészfilmet nem láttam, de azért itt élek a földön, tehát, hogy... Én direkt nem nézem meg őket. Tehát persze, tehát, hogy ők ezek a tipikus olyan elkövetők, akik ilyen nagyon, hát viszonylag ilyen egyszerűbben vannak ábrázolva, tehát, hogy ilyen nagyon erőszakos, és ugye ezeknek, és ezekben a filmekben igazából, meg ezekben a régebbi filmekben most, hogyha a bárányok hallgatnak kizárjuk ebből, akkor általában olyan viszonylag egyszerűen voltak megjelenítve, és nem is az volt a cél, hogy megértsük, vagy hogy a pszichopatákkal foglalkozunk ezekben a filmekben, hanem ugye az a cél, hogy rettegjük.
Tőlük. Igen. Van,
de most már egyébként sokkal komplexebbek, most, hogyha így ilyen olyan példákat mondjak, ami egy kicsit újabb, például, hogyha megnézzük a Stranger Things-et, amit szerintem nagyon sokan néznek, és abban például a fő gonosz, ez most nem spoiler, ugye Veknának hívják, vagy nem tudom, hogy magyarul van-e másik neve, én angolul nézem, de a fő gonosz mindenki tudja, aki. Uh-huh. És ő is például azért olyan nagyon szépen be van mutatva az, hogy ő hogy lett olyan, amilyen, illetve az, hogy ő egyébként már gyerekkorában is mutatta ezeket a tüneteket. De ez mindig nehéz, hogy és inkább az az érdekes, hogyha jól megcsinálják, de mostanában szerintem azért erre nagyon figyelnek a mostanában, mostani filmekben, sorozatokban, hogy az azért viszonylag komplex legyen ez a karakterleírás, meg hogy figyeljenek arra, hogy azért valamilyen szinten valóságos legyen, most nem a cselekmény feltétlenül, de az, hogy így pszichológiai szempontból milyen előzményei voltak mondjuk egy-egy személyiség kialakulásának, azok általában már egészen jól meg szoktak jelenni.
Ez lett volna már a Pszichopercek, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok.
Köszönöm én is a figyelmeteket, és találkozunk jövő hónapban.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Legyen, ahogy kéred, ahogy most akarod, mindent viszek, mindent hozok. Hogy nekem egyet, és én megköszönöm, hét a bánat, és hét az öröm. Legyen, ahogy kéred, ahogy most akarod, legyen most szép, most már elég legyen. Szép a házad, a kert és az ég, a kilátás szerintem nagyon szép. Vár a málnás, a méz és a bor, a jövő most kezdődik valahol. Legyen sötét és minden szép. Ha játszom mindig egy folytában nyerek, nem hoztam semmit, és mégis mindent viszek. A tündért láttam, értem jött megint. Sajnálom, hogy épp most nem vagy itt. De jó volt, hogy itt lehettem, itt. Egyszer majd láthatsz mindent, de az már rajtad nem segít. Ha játszom mindig egy folytában nyerek, elhoztam mindent, csak azt nem tudom, hogy kinek. A tündért láttam, értem, jött megint. Sajnálom, hogy épp most nem vagy itt. Egyszer majd el kell mennem, de jó volt, hogy itt lehettem, itt. Láthatsz mindent, de az már rajtad nem segít. Nem segít. Nem segít.
Itt a